A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Marosvásárhelyen az elmúlt napokban a mérések rendkívül magas szállópor tartalmat mutattak ki a levegőben, ami ártalmasnak minősíthető az érzékeny csoportok számára, ezért szakemberek azt javasolják, hogy halasszuk el a szabadtéri tevékenységeket. És a következő napokra felmelegedést ígérnek, ami hóolvadást okozhat, megnőhet az ár- és belvízveszély, amennyiben a hőmérséklet drasztikusan emelkedik. Mi okozza a magas légszennyezettséget, és milyen gondokat okozhat a hirtelen felmelegedés, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Mi okozza ezt a rendkívül magas légszennyezettséget Marosvásárhelyen? Napok óta a telefon is arra figyelmeztet, hogy rendkívül magas a légszennyezettség a városban.
Hát a levegő légszennyezettsége az ráébreszt minket, vagy bizonyítja, hogy a környezetvédelem az nem valami absztrakt távoli kérdés, hanem a mindennapjainkat befolyásoló probléma, az egészségünkre befolyással levő tényező. És hát a levegő szennyezés az a környezetvédelem egyik nagy problémája volt, egyik első problémája volt, amikor a forgalom következtében a városok levegője az belélegezhetetlen lett, tehát nagyon egészségtelen volt. Az elején főleg a gázok, főleg a szénmonoxid, széndioxid, benzol, olom tartalmú vegyületek jelentettek problémát, és hát a technika ezt úgy, ahogy kezelte, ma már a motoroknak a kibocsátása az sokkal jobb, de tapasztalhatjuk, hogy ez a kérdés nem egyszerűen technikai kérdés, mert azáltal, hogy a motoroknak a teljesítménye jobb lett, a kibocsátása csökkent, azáltal újabb problémák jelentek meg, több autó jelent meg az úton, és ha a szennyező gázak, a káros gázak kibocsátása csökkent is, megjelent egy új szennyező anyag, amelyre egyre több figyelmet fordítunk, ez a szilárd szennyező anyag, amit most már a PM10 vagy PM2,5-tel jelölünk, tehát a 10 mikrométernél és 2,5 mikrométernél kisebb méretű részecskék, amelyek a tüdőben lerakódva betegségeket, komoly betegségeket okoznak. És hát honnan jelenik meg ez a szennyezőanyag? Ennek első rendű forrását a közlekedésben jelölik meg a szakértők. Itt nem csak a motorok által kibocsájtott apró részecskére gondolunk, hanem főleg a dízel autók esetében jelentős szennyeződést okozhat, hanem a különböző mozgó alkatrészek kopása, a fékezéskor, a gumiabroncsokról lejövő kis részecskék, ezek kerülnek a levegőbe, és hát a közlekedésen kívül még a fűtés jár jelentős szennyezéssel. Itt Főleg, hogyha
a gázfűtés is?
A gázfűtés az még a legkevésbé okoz ilyen szennyezést, de egyre többet beszélünk az energiaszegénységről, tehát egyre több ember nem tudja fűteni a lakását, nem tudja kifizetni az egyre emelkedő költségeket, és akkor mit csinál? Akkor elkezd mindenféle anyagot elégetni, fát, amit be tud szerezni, és hát sajnos sokszor hulladék is kerül a kályhákba, és ez a jövőben ez egyre nagyobb probléma lesz, mert hát az emberek valahogy az energiaszegénységgel szembe kell nézzenek.
Igen, és itt van még egy érdekes beírás, Gábor írja SMS-ben, gondolom, hogy erről is kívánt beszélni, de most megelőztem, illetve Gábor megelőzte. Ne felejtsük el, hogy rengeteg csúszásgátlót szórtak ki az utakra, én minden évben megszenvedem, ameddig a tavaszi eső le nem mossa az utakról. Ha száraz az idő, a kerekek felverik a port, Gábor írja. Ez is egy probléma.
Igen, hát ez is a közlekedéshez tartozik. Hát most, igen, a csúszásgátlót, amit felszóltak az útra, az most elkezd a levegőbe kerülni, és hát nyáron is elég sok sarat felhordanak az útakra, ez is porformájában jelenik meg, de hát most ez egy különleges probléma, a csúszásgátló, amely nagyon jelentős szennyeződést okoz. Vásárhelyen, ha megnézzük az értékeket, ezt most már lehet követni. Interneten van egy pulse.eco oldal, ahol mutatják ezt a szennyeződést, és hát valóban az elmúlt napokban a megengedett 50 mikrogram per köbméter értéket úgy a PM10, mint a PM2,5 jelentősen meghaladta. A város bizonyos területén 300-350 mikrogram per köbméter értéket is.
Most 251-et mutat a PM2,5-re az én telefonom.
Igen, hát most akkor egy kicsit 50, igen. Most
hát
egy kicsit
ötszöröse,
igen. Most egy kicsit úgy látszik a forgalom élénkült, én ma reggel megnéztem, és a főtér környékén ott a határérték körül volt, tehát valószínűleg, hogy a nedves időjárás is befolyásolta, de a múlt héten, egész héten ezek az értékek többszörösen meghaladták a megengedett értéket, és hát itt derül ki az, hogy ezek a környezetvédelmi problémák egyrészt technikai kérdések, másrészt pedig társadalom szervezési kérdések. Tehát amikor ilyen magas a légszennyezés, akkor derül ki, hogy a városok szervezésével valami baj van, a közlekedés szervezésével valami baj van, és hát ezen kell dolgozni, mert sajnos ezt a kérdést technikailag már nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz ezeket az értékeket lenne vinni technikai megoldásokkal.
Igen, de a városvezetés most azt mondhatja, hogy hát ha meg nem szórom az utakat, akkor az a bajotok, hogy csúszik az út, szóval mi a megoldás? Léteznek, úgy tudom, hogy létezik folyékony csúszásgátló is, csúszásgátló szer, ami viszont jóval drágább, mint a közönséges homok meg a só.
Igen, hát a technikai megoldások esetében az a baj, hogy a jobb megoldások azok általában sokkal drágábbak, de amikor város szervezésre gondolok, akkor itt a közlekedés szervezés nagyon fontos, hogy a város egyik részéről a másik részére milyen úton jutunk el, tehát mindenképpen a forgalmat valamilyen módon csökkenteni kell, és hát amit az elején is mondtam, a technikai problémák kezelése vagy megoldása után új problémák jelennek meg, a parkolóhelyek hiánya, nagyon sok esetben kell perceket vagy 10 perceket is körözni, amíg egy parkolóhelyet kap az ember, úgyhogy itt ezt nagyon át kell gondolni, és ezek a különösen magas értékek, ezek figyelmeztetnek arra, hogy itt változtatni kell, mert a lakosság van veszélynek kitéve.
Hol mérik Marosvásárhelyen elég szennyezettséget? Gondolom több pontján a városnak vannak.
Hát most már több pontján van, vannak hivatalos mérések is, és vannak magán hálózatok is, amelyek
ezek mérik. Ugyanazt mérik?
Hát most az a kérdés, hogy hol mérik, és hol mutatják ki, mert amikor kezdtük ezeket a, vagy kezdték ezeket a méréseket, hát mondhatom, hogy az elején a környezetvédelmi szervezetek nyomására kezdték el ezeket mérni, akkor a kettes polinál ki volt téve a tábla, és mutatta, hogy milyen jó a levegő minősége, és közben a Maros mellett mérték, ahol volt a, vagy olyan pontokon mérték, ahol nem volt akkor a szennyezés. Tehát nagyon fontos ezeket összehangolni, és hát itt még nem beszéltünk a harmadik tényezőről, az ipari szennyezésről. Itt a kombinát az mindig is egy jelentős ilyen szennyező tényező volt. Hát ez az, hogy most nem működik, és mégis jelentős levegőszennyezéssel nézzünk szembe. Tehát ezeket összehangoltal kéne figyelni, és jó lenne, hogyha ha nyilvános helyeken, akár a város központjába, vagy a negyedeknek a látogatottabb, vagy jobban kitett helyein lennének ezek a kijelző táblák, ahol mindig tudjuk figyelni a levegő minőséget, és hát persze, hogyha ha látjuk, mert jó, most az interneten utána lehet nézni, de hát nem mindenki fog az interneten keresgélni. Nagyon fontos, hogy ezek az információk, ezek nyilvánosak legyenek, és összehangoltak legyenek. Itt az a helyzet, hogy lehet a méréseket egy kicsit, hogy mondjam, manipulálni azáltal, hogy mérjük, de manapság azért már kiderülnek ezek a komoly levegő szennyezési problémák, és azért jó, hogyha korrekten járunk el ebben az esetben.
Igen, hát az a kérdés, hogy kinek az érdeke az, hogy manipulálja ezeket az adatokat. Gábor írja SMS-ben, mindenkinek jobb lenne a kálium-klorid oldat hatásosabb, és nem mar sepsin azzal locsolják az utakat. Igen, valószínű, hogy több pénzért is, ahogy ön is mondotta, nem feltétlenül az ár kellene legyen a szempont, de hát sajnos ez van ebben a világban. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját. Szeretném emlékeztetni a kedves meghívottját, hogy nem vásárhelyi jelenség az, hogy téli szezonban megnő az apró szemcséknek a jelenléte a levegőben. Ez valóban a füttéstől, meg más dolgoktól függ. Ellenben elfelejtette említeni a kedves meghívottja azt, hogy ez annak a jelenségnek a tudható, hogy ebben az időszakban, és ez nem csak Vásárhelyre jellemző, ez sokfelé, ahol nem jár a levegő, tehát nincs szél. Mi nem tudja a városnak a levegőjét átöblíteni, átforgatni, és ebből adódik, hogy felgyűl a szennyeződés a levegőbe. Tehát, nem tudom, véletlenül, vagy meg nem tudatosan volt ez így elfelejtve, ennek a megemlítése. És a másik dolog pedig lenne, hogy van télen ez a nagy szennyeződtség, hát ez a brüsszeli zöld terroristáknak a műve, akik tudatosan le akarják szegényíteni a lakosságot, tudatosan megemelték a gáznak az árát, mert hát 89 előtt...
Mert ha tudatosan megemelték a gáznak az árát, akkor nem tudnánk fűteni, akkor kicsit kéne legyen a szennyezettség, hát, hogyha nincs fűtés.
Amikor én gyermek voltam, a 25-ben is köbméterenki gázárhoz viszonyítva most nagyon magas.
Értem, de nem függ össze az, amit mond. Hát, hogyha drága, akkor kevesebbet fűtünk, nincs akkor a szennyezettség.
Kevesebbet fűtünk, és ezért használják az alternatívként, ahogy említette a kedves meghívottja, egyesek, akik nem tudják még ezt sem megfizetni, a szemétnek az égetését.
Hát vagy azért egy több házban nem tudom, hogy mit lehet égetni szemetet. Köszönjük szépen a véleményét, ne bonyolodjunk. A proságokba kívánja hozzáfűzni valamit.
Hát én említettem, hogy ma reggel például, mikor egy kicsit nedvesebb volt az idő, akkor csökkent a légszennyezés, ezt lehet látni a mérésekből is, tehát vannak olyan tényezők, amelyek nem az embertől függenek, legalábbis egy város szintjén például a városnak az időjárása, ez nem egy emberi beavatkozástól függ, tehát nyilván amikor nagyobb a légmozgás, akkor a szennyeződés is, ha nem is tűnik el, de el nagyobb területen szóródik szét, elterül, úgyhogy nem annyira érezhető, úgyhogy ezzel nyilván számolni kell, de én azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy amit mi emberek tudunk valamilyen szinten ellenőrizni, azt próbáljuk ellenőrizni itt a légszennyezést, lehet mérni az úgynevezett emissziós, tehát kibocsátott szennyezést, ezt főleg az ipari egységek esetében szokták mérni azon a ponton, ahol kibocsátják, és akkor tudjuk, hogy reálisan mennyi szennyeződés ment ki. Ezt egyébként lehet most már számításokkal is megtudni. A másik pedig az emissziós, tehát az adott ponton mérhető szennyeződés. Tehát egy adott ponton, mi általában ezt mérjük, hogy adott ponton mekkora a szennyeződés, és ez nagyon függ attól, hogy pont arra a pontra a szél mennyi szennyeződést visz, vagy nem visz el onnan arról a pontról. Úgyhogy ez egy nagyon komplex dolog, és valóban jól mondta a kedves betelefonáló, hogy ez nem csak Vásárhelyre jellemző, ez egy civilizációs probléma, tehát amikor mi autót használunk, amikor egyre nagyobb házakat akarunk kifűteni, akkor egy árat fizetünk érte, és hát ez az ár, hogy a környezetre hatással vagyunk. Most az a kérdés, hogy meddig akarjuk ezt az árat megfizetni, tehát mi az arány a között, ami a kényelmünket szolgálja, és az az ár, amit ezért meg akarunk fizetni. És az a hiedelem, hogy ezek a problémák technikailag megoldhatóak, ezek pont a levegő szennyeződés kapcsán kérdőjeleződtek meg, mivel, amint mondtam, egyre jobb technikai berendezéseink vannak, és hát kétségtelen a levegő minősége is javult, mert én nem tudom, hát az emlékeink az mindenkinek más, de én emlékszem azért, hogy a 80-as, 90-es években sokszor az utcán nem lehetett járni, mert olyan szennyezett volt a levegő. Hát ehhez képest most sokkal több autó, sokkal kevesebb szennyeződést.
Igen, viszont azt ne felejtsd
el, hogy
nincs egy gyár sem a Dózsa-György utcán végig, azért volt akkorjában néhány gyár.
Hát a Dózsa-György utcában, de
és nem
én emlékszem, hogyha végig sétáltuk annak idején a Kuzavoda utcán, ott a főtér környéki utcákon, ahol nagyobb volt a forgalom, ott nagyon-nagyon jelentős szennyeződés volt, és ma például, hogyha valaki végsétál a Kuzavodán a piasztól a Violettáig, akkor hát végül is túléli, úgy mondjam, abban az időben nem nagyon lehetett ott végsétálni, úgyhogy érdemes azért a tényeket a helyükön kezelni.
Egy újabb hallgató van a telefonálban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! László a nevem, egy kérdésem lenne a meghívott úrhoz. Milyen kedvezményben részesednek Romániában azok a személyek, akik alternatív fűtésrendszerre térnek, például hőszivattyú, mert nincs tudomásom róla, hogy valaki leváltotta volna a gázkazánt vagy fáskazánt egy hőszivattyúra, és nem kapott semmiféle támogatást, holott mindenütt Európában működik van ez a támogatás. Köszönöm a választ, meghallgatom a rádióban.
Köszönjük Mire? Szépen. Nem biztos, hogy jó személynek tette fel a kérdést.
Ezek a különböző rendszerek, amelyek támogatják, mert léteznek ilyen támogatások. környezetvédelmi alapon keresztül, meg időnként meghirdetnek pályázatokat. Hát, hogyha mondhatom, szerintem ezzel az egyik probléma az, hogy itt ezeket a támogatásokat általában pályázatok útján lehet elnyerni, és általában azok a kategóriák, akik legjobban rászorulnának, azok nem alkalmasak arra, hogy, vagy nem képesek arra, hogy ezeket a pályázatokat megírják, és megnyerjék, és hát tudjuk, hogy a napelemek esetében például olyan pályázati rendszer volt, ahol a pályázati pénz a kiírás utáni egy vagy két percben elfogyott, tehát itt nagyon komoly felkészültség kellett, hogy ehhez a pénzhez valaki hozzáférjen. Itt nagyon fontos lenne, hogy azokat a kategóriákat, akik hozzá férhetnek, azokat úgy állapítsuk meg, hogy vagy a rendszer úgy legyen kidolgozva, hogy a legrászorulóbb kategóriák férjenek hozzá, mert sajnos itt az történik ezekkel a rendszerekkel, például mint a napelem megfelszerelése után is, hát az volt az elképzelés, hogy a napelemek által generált energia az kiváltja a fosszilis energiák, vagy fosszilis energiahordozók által generált.
De ugyanez a hőszivattyú is.
A hőszivattyúval is ugyanez a helyzet. Tehát sajnos nem ez történt, hanem hogyha egy kicsit olcsóbb lett, akkor többet fogyasztottak az emberek. És hát itt erre kellene odafigyelni, ezért mondtam, hogy itt társadalmi szervezési kérdésekről is szó van, és hát ezeket a pályázati rendszereket valahogy úgy kéne kialakítani, hogy a rászorulók azok férjenek hozzá.
Azért egy hallgató SMS-ben lehet, hogy ezt egy tüdőgyógyásznak kellett volna inkább feltenni. Jó napot kívánok, állítólag a száj és ormaszk nem csak a vírusok és a baktériumok ellen véd, hanem a belélegzett légszennyeződés ellen is megjavít a szervezetben való lerakodáson a gyakori folyadékfogyasztás. Mennyiben igaz ez, és ez lenne a helyes megoldás? Hát nyilván, hogy a maszk kivédi ezeket a nagyon apró szilárd szennyező anyagokat?
Igen, tehát ilyen szempontból ez segít, nem véletlenül, hogy az olyan munkahelyeken, ahol ilyen poros környezetben dolgoznak, ott maszkot viselnek az emberek, tehát ez nyilván segít, és ha bár nem vagyok orvos, azt én is tudom, hogy a folyadék fogyasztás az jót tesz az egészségnek, úgyhogy szerintem helyesen gondolkozik a betelefonáló.
Mi lehet a megoldás a légszennyezettségre? Egy bő hét múlva érkező talán szeles február, ami kitisztítja mondjuk ezt a szennyezést?
Hát itt az a helyzet, hogy...
Mert hiányolták a szelet, hiányolták.
Igen, hát itt a meteorológiai változásokra vagy meteorológiai körülményekre alapozni nem a legokosabb dolog, mert sajnos az a helyzet, hogy ez a szennyeződés által okozott nyomás, az egészség károsodást okozó nyomás, ez egyre nő. Tehát sajnos itt, ha nézzük, akkor egyre több autó jár, és erre valamilyen választ kell adni. Ezt általában azok a városok, mert vannak ilyen városok, akik ezeket a lépéseket már igyekeznek megtenni, azt egyre több parkkal, tehát tudjuk, hogy a zöldövezetek azok a légszennyezést azt csökkentik.
De ilyenkor télen nem?
Ilyenkor télen nem, természetesen ilyenkor nem, de hát mi egész évbe kell gondolkozzunk, évi perspektívába, de a másik, amit akartam mondani, a közlekedés olyan fajta megszervezése, amely az embereket arra veszi rá, hogy egyre kevesebbet használják az autót, mert sajnos ez kimutatott tény, hogy általában az autó használatnak nagy része az 3 kilométernél kisebb távolságon történik.
Tehát nélkülözhető lenne simán.
Hát valahogy igen, nélkülözhető lenne, és itt nyilván, amit mondtam, ez a város szervezés, tehát hogyha az ember mondjuk 2 kilométert kell sétáljon egy kellemes parkban, akkor azt inkább megteszi, mint hogyha egy forgalmas úton kell ezt megtegye. Úgyhogy ezek nagyon komplex kérdések, és hát megint, amit az elején is mondtam, oda visszatérek, hogy a technikai megoldásokban is kell gondolkozni, de társadalom szervezési kérdésekre is nagyon oda kell figyelni. Tehát a technikai megoldások például, amit a betelefonál is mondott, hogy lehet drágább, de jobb minőségű csúszásgátló anyagokat is használni, és akkor kevesebb por kerül a levegőbe. Ebben is kell gondolkozni, de társadalom szervezési kérdésekben is kell gondolkozni.
Egy hallgató ír SMS-ben, jó napot kívánok! Marosvásárhelyen az azomúres részleges leállítása óta sokat javult a város légszennyezettsége a megnőtt forgalom ellenére. Az időjárási anomáliák ellen nem, de mit tehet a lakosság a levegő minőségének javítása érdekében?
Hát valóban a levegő minősége javult, és hát...
Hát nem azt tapasztaljuk.
Ezt valamennyi...
Általában
úgy kéne ezt nézni, hogy ha működne, akkor mi lenne. Hát, pont ezt mondtam, hogy jobbak az autók, jobbak a motorok, de sajnos ennek ellenére újabb problémák jelennek meg. Tehát ez egyértelmű, hogy a kombinát által kibocsátott nitrogénoxidok nagymértékben csökkentek, tehát ezt mérni is lehet a városban, de hogy mit tehet az ember, hát az egyén mit tehet, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert én most azt mondhatom, hogy jó, most akkor használjon alternatív közlekedési eszközt, járjon tömegközlekedés, ami most szerencsére Vásárhelyen egyre javul, tehát ez egy pozitív jelenség Vásárhelyen, hogy ne csak negatív dolgokat említsünk, hanem pozitív dolgokat is. Tehát egyre többen használhatják a tömegközlekedést, rövid távon akár gyalogosan is járhatnak, csak itt az a baj ebben, vagy az a helyzet ebben, hogy ez társadalmi konvenció kérdése. Tehát, hogyha én gyalog megyek a munkahelyemre, és látom, hogy minden kollégám autóval megy, akkor én azt hiszem, hogy hoppá, hát akkor én butább vagyok, mint a többiek ügyesebbek, mint én, de hát ez egy társadalmi konvenció nak is lehet az eredménye, hogy egy adott munkahelyen megegyeznek az emberek, hogy jó, akkor mi most gyalog vagy tömegközlekedési eszközökkel, vagy akár hárman, négyen társulunk és együtt megyünk a munkahelyre, tehát ez egy kicsit a nagy egót, hogy én nekem van annyi pénzem, és van annyi autóm, hogy én a saját autómmal fogok bemenni, ezt egy picit fel kell adni, át kell gondolni, és ilyen szempontból a közösség szervezés, a közösségi érzés újraéledés, amely sajnos most hát hogy mondjam, kicsit válságban van, tehát most az egyén, az individuum, az egyéni siker, nekem nagyobb autó van, mint a szomszédomnak, ez az érzés dominál. Ez, hogyha egy picit visszatérhetne a közösségi gondolkodás irányába, akkor ezeken a kérdéseken is nagyon sokat lehetne javítani.
Igen, hát és ez nagy rész csak rajtunk múlik. András írja SMS-ben, a támogatásokat sosem a rászoruló kapja, mert neki nincs pénze az önrészre, a pénzeseknek viszont van. András írja, ez apropó az alternatív fűtés rendszerek, vagy villanyhálózat rendszerek. De beszéljünk arról, hogy mindössze 5 percünk van a műsorból, hogy felmelegedést jósolnak a meteorológusok a következő időszakban. Most jön a következő pánik. Mi lesz az elolvadt hóval?
Hát igen, ez a következő, amit a levegőről már beszéltünk, hát a másik elemről, a vízről is érdemes beszélni. Tehát itt sajnos az van, hogy most viszonylag nagy mennyiségű, mert azért nem olyan nagyon nagy mennyiségű hó hullott le, de viszonylag az elmúlt évekhez képest nagy mennyiségű hó hullott le, azt a vizet vissza kéne tartani. Tehát azt most megint a meteorológusok azt jósolják, hogy egy száraz nyár következik, és hát az lenne jó, hogyha erre a száraz nyárra tartalékolnánk a vizet, nem az lenne a fő cél, hogy minél hamarabb megszabaduljunk a víztől, és akkor hát azokon a területeken, dombvidéki közösségek, ahol már nekifogtak a víz visszatartásnak, itt beszélnek a Nyáránmente, Gálfalva község, vagy az utóbbi időben Kányát községben, Székely-Dáján ott nagyon komoly munkálatokat végeztek, ilyen vízvisszatartó rendszerek, ilyen természet alapú megoldásokban, ilyen kis vízvisszatartó rendszerek kialakításában, és hát az idén figyelni fogjuk, hogy mi lesz az eredmény, mert hát az elmúlt nyárakon ezeken a területeken nem volt víz a kutakba, és a szakirodalom, meg a nemzetközi, meg most már itt a nyáron mentén mondhatjuk, hogy a saját tapasztalatunk alapján is, ahol ilyen vízes élőhelyeket rehabilitáltak, ott a kutakba visszatér a víz, és hát ez kéne egy országos program legyen. Itt a tavalyi szlovákiai tanulmányút során a dájai közösség elment, és a Kányád község területéről gazdálkodók elmentek, ott láthatjuk, hogy ott például egy országos program volt, ahol polgármesterek pályázhattak az állami intézményektől ilyen vizes élőhelyek rehabilitációjára, és nagyon komoly eredményeket értek el. Reméljük, hogy nálunk ezek az egyéni próbálkozások, vagy kisközösségi próbálkozások, amelyek hát bebizonyították, hogy a módszer működik, azok elterjednek, mert nyilván akkor van hatása, hogyha nem két faluba vagy két községben történik meg ez, hanem több száz községben, több száz településen, mert a probléma az mindenütt megvan, akkor eredményt érhetünk el, és a vízzel kapcsolatos extrém jelenségek, mert hát a vízzel kapcsolatban beszélhetünk a leggyakrabban extrém jelenségekről, szárazságról, vagy pedig árvízről, tehát vagy túl kevés víz van, vagy túl sok víz van, ezek a rendszerek, ezek valahol egy kicsit visszaállítják a természetes állapotot, és egyensúlyba hozzák a rendszert, amennyire még lehet.
Igen, azt írja egy hallgató, sajnos a vízügy a folyók kiegyenesítésével nagyon elrontotta a vízvisszatartást, erről beszéltünk már többször is, de lát esélyt arra, hogy állami szinten valamikor rádöbbennek arra, hogy igazából más megoldásunk nincs, hogyha azt akarjuk, hogy a kutakban víz legyen, és hogy ezt az aszályos időszakot valahogy átvészeljük az egyre nagyobb és egyre hosszabb időn áttartó aszályos időszakot, akkor ide komoly állami beruházások kellenek.
Hát elsősorban egy mentalitásváltás, egy paradigma, új paradigma beismerése lenne szükséges. Eddig az volt a koncepció, hogy a víz az veszély, a vizet minden hamarabb el kell vezetni, ezért kell a folyókat kiegyenesíteni, ezért kell kibatonozni a vízfolyásokat, hogy minél hamarabb megszabaduljunk a víztől. Eddig a vízügynek nem volt szempont az, hogy a vizet megtartsuk, mert hát nem látták ezt problémának, nem az ők gondjuk volt. Ezt fel kell ismerni, hogy ez probléma, és hogy ebben a annak az intézménynek, amely tulajdonképpen a vízgazdálkodást folytatja, annak ebben a kérdésben felelőssége van, a vízellátás az ők felelősségük is, és hogy hát erre van-e remény, ezt erre sajnos nem tudok válaszolni, azt tudom mondani, hogy a remény hal meg utoljára, én csak azt tudom mondani, hogy reméljük, hogy nem akkor következik be ez a paradigma váltás, amikor már nagyon sokan szenvednek az egyre nagyobb vízhiánytól, hanem még időben lehet lépni ebben a kérdésben.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hajdu Zoltán, környezetvédelmi szakember, a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a meghívást.